A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. A romániai egészségügy ismét nehéz helyzetbe került, a krevédiai robbanás, valamint az áldozatok helyzete ismételten rávilágított arra, amire közel 8 évvel ezelőtt a kollektív tragédiája. Mégpedig, hogy nem áll készen az egészségügyi szektor ilyen súlyos esetek kezelésére. Nemrégiben pedig arról is érkezett hír, hogy a robbanás egyik sérültje Németországba lett szállítva, ott kezelik a továbbiakban. Közben pedig záporoznak az ígéretek, mely szerint bővülni fog a kórházi ágyak száma, fejlődni fog az egészségügy, vagy arról is beszélhetünk, hogy Marosvásárhelyen szeptember folyamán kellene elkezdődjön egy az égési sérültek kezelésére hivatott kórház építése. A hírek jók, a kérdés csak az, hogy miből lesz valóság, hiszen a gyakorlat azt mutatja, hogy az oltás stratégiát, vagy éppen a rákellenes tervet sem képes a kormányzat gyakorlatba ültetni. Ezekről beszélgetünk a mai medicinában. Témánk egészségügyi sakmat vagy apró kisiklás. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. A stúdióban itt van velünk dr. Vas Levente, volt egészségügyi államtitkár, urológus főorvos, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a medicinába. Doktor úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy tiszta vizet öntünk abba a bizonyos pohárba. A krevédiai robbanás következtében emberek sérültek meg, akiket a román egészségügy a hírek szerint képtelen ellátni. Valóban ilyen rossz a helyzet, vagy csak felnagyítja ezt a tényt a közbeszéd?
Igazából, ha visszaemlékezünk a kollektív eseményekre is, most a krevédiaira, de néhány nappal előtte itt Maros megyébe is a nyárhádremetei égési sérültjeinkre, vagy éppen 2007-ben 6 súlyosan égett, súlyos sérült gyergyói, gyergyómedencei sérültünkre, akiket Bukarestbe, meg külföldre kellett szállítani utólagosan. Azt mondhatjuk el, hogy az égett beteg az egy kényelmetlen beteg az egészségügyi rendszer számára. Azért kényelmetlen, mert nagyon-nagyon nagy eszközigény, emberigény, gyógyító idő igényre van szüksége a betegnek, és hogyha nagyfokú égésről van szó, akkor teljes műtő, teljes izolált kórterem, speciális felfekvést megakadályozó ágy, matrac, anesteziológiás, intenzív terápiás felszerelés, napi műtés igényel ez a beteg. És rendkívül fontos azt tudni, hogy akarva, akaratlanul a legjobb kezelés mellett is a bőr felületének nagyfokú megégése olyan baktériumoknak és a gyógyulás folyamán olyan baktériumoknak a megjelenése történik ezekben a kórtermekben, ezeket a szervezet le kell győzze a beteg szervezet, amelyeket utána a kórházi rendszerben nagyon nehéz megölni baktériumokat. Ezért minden osztályvezető, sebészeti osztályvezető fél az égett kórházok közelében lenni a saját osztályával. Ez az, amiért sürgősségi kórházakba nagyon lassan, vagy egyáltalán nem fejlesztették az égett betegek ellátására a különböző osztályokat, és ez az, amiért abba a helyzetbe került az ország, hogy 30 év után, a forradalom után sürgősségi kórházakban nincsen profi módon égetteket ellátó osztály, műtő, speciálisan ezeknek a betegeknek a gyors, úgymond sürgősségi beavatkozást lehetővé tevő betegek ellátásának a megoldására. Ez az, amiért a világbanki támogatásból a kollektív történés után, ugye a szórakozó helyen történt sokkal több haláleset, mint ami most a krevediai esetnél van. Történése után az állam úgy döntött, hogy világbanki támogatással, kölcsönből legalább 3 nagy égetteket ellátó kórházat épít, egyet Temesváron, egyet Marosvásárhelyen és egyet Bukarestbe. Jelen pillanatban abban a fázisban vagyunk, hogy a temesvári elviekben elkezdődött, szeptember végétől kezdődik a Marosvásárhelynek is a felépítése, 24 ezer négyzetméteres kórházról beszélünk, nagyon sok négyzetméter, 44 ágyal, 24 műtővel, ugye ezeknek a betegeknek az ellátására, és Bukarestbe is fejlesztik majd ezt a kórházat. Bukarestben van 3-4 olyan kórház, Bagdasarászen és sürgősségi kórház, az égettekkel foglalkozó plasztikai sebészeti kórház is, ahol ma is már nagy égetteket tudnak fogadni.
Ameddig ezek a kórházak nincsenek meg, addig kevés esélye van az égési sérülteknek, vagy miért kell akkor őket Németországba szállítani, ahogy látjuk most a krevediai eset kapcsán?
2010-ben, 2011-ben, csak hogy lássuk, válaszolok a kérdésre, de hogy lássuk az első kérdés kapcsán is, hogy milyen nehéz meggyőzni a hivatalosságokat, hogy ezzel a témával foglalkozzanak. Sőt, a kórház vezetőket is milyen nehéz meggyőzni, hogy érdemes fenntartani egy ilyen osztályt, még akkor is, hogyha 2 évente van szükség erre, mert az az élet, amit meg tudsz menteni, az kárpótol azért az éves, 2 éves várakozásért, kapacitás fenntartásért. Még 2010-ben és 2011 elején alokáltunk például Marosvásárhely számára az urológiai kórház mellett egy új épületszárnynak a felépítésére pénzt, ami meg is épült pirosba, és ott tekintettel arra, hogy az Azó-Mures közelünkben van, és Isten őriz bármilyen szerencsétlenségnél, nagy szerencsétlenségnél szinte biztos, hogy égési, súlyos égési sérültekkel kell szembenézzen a kórház. Ez az, amiért többek között Marosvásárhelyre is telepítik, a SMURD jelenléte, plasztikai sebészeti osztályunk jelenléte miatt a világbanki támogatásból felépítendő kórházat. Mi allokáltunk pénzt arra, hogy ott az első emeleten és a második emeleten főképpen egy speciálisan kialakított 20 ágyos, súlyosabb, nem legnagyobb súlyosságú, de súlyosabb égetteket is a kórház el tudjon látni, és egy olyan osztály legyen, amit relatív teljesen izolálni lehet a többi sebészeti szárnytól, urológiától, meg a belgyógyászati gasztroenterológiai résztől. Ott van az anesteziológiás és intenzív terápiás rész. Elviekben eltelt azótától több mint 10 év, és pirosban van még mindig az épület. Nem történt semmilyen fejlesztés abban az irányban. Ez is azt mutatja, hogy milyen nehezen mozdul be a rendszer. Visszatérve a kérdésre, a nagy súlyos égetteket, a katonai kórházakat is beleszámítva az ország nem tudja ellátni. Amikor megjelenik egyszerre 10-15 beteg, és már vannak ezeken az ágyakon relatív más égések miatt, háztartási égések miatt bentfekvő betegek, akkor ezeket a betegeket kénytelen, keletlen segítséget kell kérjen, hogy külföldre szállíthassa. A baj az, hogy az európai protokollok értelmében minden ország segítségedre siet, minden ország megnéző, hogy nem-e tud ellátást biztosítani, hiszen ezeket a finanszírozásokat nem az illető külföldi ország finanszírozza, hanem a romániai költségvetésből utólagosan finanszírozzák az illető országnak, de csak olyan betegeket vállalnak fel, és ők választhatnak, akik azzal a reménnyel kecsegtetnek, hogy egy jó kezeléssel, relatív jó körülmények között is biztonságosan meggyógyíthatóak. Magyarul a legsúlyosabb betegeink, a legkevésbé szállítható betegek, még hogyha lenne is igény, hogy elvigyék, de a szállítás nem megvalósítható, mert kockázatos a beteg élete szempontjából, azok a betegek itthon maradnak. És ez a paradox a helyzetben, hogyha nem fejleszted, ha súlyos égettek ellátására a kórházaidat, vagy nem fejlesztesz külön speciális kórházat erre, akkor a legjobban rászorult betegeid az országban kell maradjanak.
És itt kell őket kezelni. 8 évvel ezelőtt a kollektív tragédiája kapcsán azt láttuk, hogy nem csak az égési sérültek ellátásával, az ágyak számával, vagy a kórházak hiányával van gond, hanem azzal is, hogy bizonyos szerek nem megfelelőek, és itt most igen a Hexi Pharma botrányra gondolok. Tanult ebből a román egészségügy? Tanultunk ebből valamit? Kizárható ennek a megismétlődése?
Az egészségügyi minisztérium az úgynevezett ANMEDME, tehát a gyógyszerügynökség és különböző egészségügyben használatos eszközöket felülvigyázó intézménynek az a feladata, hogy a folyamatosan csalást kísérlő és meggazdagodni vágyó vállalkozókat kiszűrje. És pontosan ezért a folyamat nagyon nehézkes Romániában, kevés ember foglalkozik ezzel a témával, nagyon sok piacra bevezetendő szer van, eszköz van, ezeket mind át kell vizsgálni, és ezeknek a tüzetes, gyors átvizsgálásával lehetne biztosítani azt, hogy hozzá is férjenek a betegek minél jobb fertőtlenítőszerekhez, minél jobb eszközökhöz, de biztonságos is legyen ez a kérdés. Pont ebben a folyamatban lépik be a Romániában oly sokszor tetten érhető részben korrupciós, részben hanyagsággal. Hanyagsági kérdés, hogy ezeket a szereket nem tudják esetleg folyamatosan leellenőrizni, nem tudják utólagosan tesztelni, mert nincs elég kapacitás, és habár az engedélyeztetés pillanatában az a szer megfelelt az elvárásoknak és a minőségi elvárásoknak, utólagosan a meggazdagodás vágyával vállalkozók megmásítják az összetételét, vagy éppen őket is átrázzák, mert nem ők gyártják ezeket a szereket, hanem az alapanyagokat behozzák, az alapanyagokat, vagy éppen az egész szert behozzák, és csak így csomagolják. Tehát a jóindulatú hiba az pont ugyanolyan problémát és fertőzés veszélyt rejt magában, mint a rosszindulatú, átrázós, meggazdagodni vágyó szándék. Az a feladat a hivatalosságoknak, hogy rendszeresen ellenőrizzék, minőségi ellenőrzés révén, szúrópróbaszerűen ezeket a szereket. A kórházizaknak ez a feladata, a kórházi igazgatóknak, a kórházi struktúráknak, controlling rendszereknek az a feladata, hogy ezeket elvégezzék. Mindenhol van ilyen probléma. Nem csak Romániában, nyugat-európai cégeknél is, nyugat-európai kórházaknál is előfordul. Ilyenkor azonban gyors reakcióval, gyors intézkedéssel kiszűrik akár az egész hálózatot, és példaértékűen statuálják, pontosan azért, hogy másoknak ne legyen kedvük ilyen irányba eltolni ezeket a dolgokat, ezeket a, mondjam azt, csalásokat.
Sokan hangoztatják azt is, hogy nem éri meg az ágyakat fenntartani az égési sérültek kórházaiban, hiszen az esetek többségében ezek üresen állnak, így fölöslegesen fordítanak rájuk pénzeket. Valóban így van, ez valóban nem éri meg az emberi élet az ágyak fenntartását?
Az egészségügyi rendszer az egy várakozó rendszer. A sürgősségi ellátási rendszer az egy várakozó rendszer, erről már többször beszéltünk, ugyanolyan, mint a határvédelem. Mikor volt, hál' Istennek nem volt Romániában háború nagyon sok éve, több tíz éve, de attól függetlenül még az országnak muszáj a repülőgépeit a határvédelem gyors megvédésére, a határvédelem biztosítására megvásárolnia, a pilótákat edzenie, felkészítenie, repülési órákat biztosítania. Ilyen az égett ellátás is, amikor egyszerre 60 beteget kell ellátni, vagy még többet, ugye, amikből több mint fele úgymond azonnali sürgősségi beavatkozást igényelt, műtéti beavatkozást is, tisztítást, stb. Akkor nem mérhető pénzben ez a kérdés. Hatásosság kérdése van csak, és nem hatékonyság kérdése. Amikor valakinek sürgősségi ellátásra miokardiális infarktussal, szívinfarktussal szüksége van a szolgáltatásra, akkor nem számít, hogy mennyi üzemanyagot fogyaszt el az a gyorsan szirénázó, egy-két autóval kísért, akár rendőri felvezetéssel kísért kísért mentőnek. Amikor egy égetről van szó, nem számít, hogy egy beteget kell szállítani a repülőgépen, már csak a repülőgép mehet ki az országon kívül, a helikopter nem mehet ki, csak a repülővel lehet átvenni, hogy át kell tenni helikopterből repülőbe, repülő viszi ki, utána autóra kell tenni, és legalább 50-60 ember dolgozik csak egyáltalán egy betegnek a kiszállításán és a szállítás összehangolásán. Pont ez az, amiért azt mondjuk, hogy nem kell minden kicsi, sürgősségi, megyei rangú kórházba nagy égett osztályt összehozni. Azokon az osztályokon, a sebészeti osztályokon ki lehet alakítani olyan szárnyat, ahol szükség esetén az égettet el lehet látni, vagy ideig, óráig temporizálni lehet, amíg a helikopter el nem megy érte, vagy a mentővel el nem szállítják ezeket a betegeket egy nagyobb központba. Pontosan ez az, amiért azt mondtuk, hogy Marosvásárhelyen kell legyen ilyen égett osztály. A plasztikai sebészetnek a vezetője, Dorobáncu doktor évek óta harcol, küzd azért, hogy a plasztikai sebészetben legyen külön finanszírozott, fejlesztett, folyamatosan fejlesztett égési osztály. Ezért adtuk mi a pénzt a Maros megyei klinikai kórháznak 10 évvel ezelőtt, és ez az, amiért nagyon remélem, hogy több mint 62 millió eurós beruházással ez a sürgősségi kórház mellett felépítendő égettek, súlyos és nagy égetteknek a kórháza megépítésre kerül 2024 végéig. Maradjunk testvérek között, 2025 végéig, ha megépül, akkor boldogok leszünk.
Ha megépül, és hogyha megépül, ez a, mind a három kórház, tehát a Marosvásárhelyi, a Temesvári, illetve a Bukaresti, az mekkora előrelépést fog jelenteni az országnak meglátása szerint?
Tehát egyértelműen, hogy nagyon nagy előrelépés lesz, hiszen a Marosvásárhelyi 44 ágyból körülbelül 30 ágy, az szinte azt lehet mondani, hogy élet-halál között lévő súlyos égetteknek nagy felületen, 35-40% fölötti testfelületen megégetteknek az ellátását is ki fogja tudni szolgálni. Most ilyen helyzetben, ugye az előbbi kérdésére is visszatéve, felmerül a kérdés, na jó, de mi lesz, hogyha 31 ilyen éget van? Akkor ugyanaz a rendszer van, hogy kell kérni az Európai Unión belül az összefogás és szolidaritás elvén működő egymás kisegítését biztosító határozat alapján más országoknak a támogatását és a segítségét, és ugyancsak a román állam finanszírozásával, de az ő kapacitásaikat is felhasználva kell ezeket a betegeket ellátni. Tehát én azt hiszem, azt gondolom, hogy Marosvásárhely megérdemel egy ilyen, és a régió megérdemel egy ilyen jól felszerelt kórházat, ahova nem csak Marosvásárhelyről, hanem úgy, ahogy eddig is mondtuk a beszélgetés elején, Gyergyóból, Sepsiszentgyörgyről, Brassóból, Besztercéről, Kolozsvárról, bárhonnan az országból igazából betegeket tudnak átszállítani, és itt Marosvásárhelyen tudják ezeket a betegeket kezelni. Rendkívül fontos, hogy nem elég ugye a repülőgép a határvédelemhez. A pilotákat folyamatosan kell edzeni, mint hogyha háborús helyzet lenne, hogy tudjanak reagálni erre. Ebbe a kórházba dolgozó több száz embert majd ezt folyamatosan kell fizetni, és készenléttel kell lenni, hogy bárhol az országba ilyen probléma történik, akkor a mi kapacitásainkat át tudjuk engedni, vagy éppen ki tudjuk egészíteni a temesvári vagy a bukaresti kórházaknak a kapacitásait, és ezáltal ugye nem csak 30 ágyról beszélünk, hanem a temesvárival, a bukarestivel együtt több mint 100 ágyról beszélünk, amin ilyen súlyos égetteket el tudnak látni, ami több már, mint a kollektívben elhunytak száma, több már, mint a Krevedián elhunytak száma sokkal.
A pilótákat is folyamatosan edzeni kell, idézőjelben mondva, és pont amikor a kórház építéséről hallok, akkor nekem is úgy felcsillan a szemem, hogy igen, akkor van remény, lesz fejlődés, fejlesztés, ugyanakkor kigyullad egy kis piros lámpa is, mégpedig az, hogy lesz ember, aki ezekben a kórházakban dolgozzon, vagy ebben a kórházban dolgozzon? Hiszen azt látjuk, hogy Romániában orvoshiánnyal is küszködünk. Itt tudja tartani ez a kórház, vagy a fejlődésnek induló egészségügy az orvosokat, az egészségügyi személyzetet?
Nagyon érdekes, hogy a csúcs technológiára, a csúcs ellátásra és az az égettek ellátásra, egy csúcs ellátás igazából van orvos Romániában. Főleg a vidéki kórházakban, családorvos, különböző hiányszakmákban hiányzanak orvosaink. Egyetemi központokban, hogyha van jó hely, jelen esetben kórház, jól felszerelt kórház, akkor a fiatalok bevállalnak ilyen szakmát. Hogyha kialakítjuk mellette a folyamatos képzésnek a lehetőségét, ugye nem évekig kell várjanak, amíg egy nagy égetet el tudnak látni, hanem adott esetben pontosan a szolidaritás elve alapján, ha betegeinkkel együtt akár, vagy más országunkban történt tragédiák esetében rendelkezésre tudunk mi is bocsájtani szakembereket, akkor ezek a szakemberek kiutaznak a másik országba, hogyha ezt az állam tudja finanszírozni, és ott a különböző esetek ellátásával tanulnak. Tehát folyamatosan munkában vannak, és a magunk során mi is kapunk támogatást majd akkor, amikor nekünk vannak ilyen eseteink, és akkor hozzánk jönnek tanulni. Tehát nem félek attól, hogy nem lehet kialakítani szakembergárdát erre. Főleg olyan körülmények között, hogy emlékszem 2007-es, 2008-as történésre pont ügyeletes voltam bent az urológián, és tekintettel arra, hogy ugye politikailag is az ember már akkor diákszervezetek révén is vezetőként ott voltál, ismerted az embereket, csöngött a telefonom, és autóbalesetben egy magyarországi, azóta elhunyt politikus, Isten nyugtassa, autóbalesetére kellett segítséget kérnünk a sürgősségi kórház plasztikai sebészetétől, meg traumatológiájától, és olyan profi módon ellátták a kézsérülését, a nyaki gerincsérülését, a bőrsérülését, lézióját, hogy amiután elküldték a honvédségtől a repülőgépet Marosvásárhely repülőterére, és elszállították a beteget, utána orvos professzortól, kollégáktól kaptam visszajelzést, hogy teljesen korrektül, tisztességesen látták el Marosvásárhelyen ezt a beteget az alatt, az idő alatt, ami alatt itt volt, és azokat a műtéteket, amiket el kellett végezni, sürgősségi ellátás gyanánt, azokat rekonstrukciós műtéteket, kézműtétet olyan profin csinálták meg, hogy ezt Magyarországon is megdicsérték. Tehát nem félek attól, hogy nem leszünk képesek ezt a kórházat, adja Isten legyen meg, feltölteni majd szakemberrel, feltölteni majd tartalommal.
Doktor úr, legyen így, és a hallgatók pedig maradjanak a hullámhosszainkon, hiszen a zene után folytatjuk a medicinát.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Már is folytatjuk a medicinát. A műsor első felében az égési sérültekről, az égési sérültek kórházairól, a jövendőbeli fejlődésről beszélgettünk. Vendégem a stúdióban dr. Vas Levente volt, egészségügyi államtitkár, urológus, főorvos. És doktor úr, beszélgessünk arról is, hogy nem csak az égési sérültek kezelése, ellátása a probléma Romániában, hanem van itt más is, mégpedig az oltáshelyzet. Alexandru Rafila egészségügyi miniszter azt nyilatkozta a közelmúltban, hogy Romániában nincs és nem is lesz kötelező oltás, ami egyértelműen téves kijelentés, hiszen tisztában kell azzal lenni, hogy igenis vannak olyan szérumok, amelyeket például az újszülötteknek beadnak, vagy legalábbis be kellene adjanak. Közben pedig azt látjuk, hogy alacsony az oltakozási kedv, egyre nagyobb az oltásszkepticizmus, és olyan betegségek ütik fel a fejüket mindeközben, amelyek még a 90-es években tűntek el. Mi lehet ennek a helyzetnek a végeredménye? Miért félnek az emberek jobban az oltástól, mint a betegségtől?
Igen, az jut eszembe mindig erről az egészségügyi miniszteri hozzáállásról, amit nekem egyik tanárom, urológiai tanárom viccesen mondott, hogy Levente, elég, ha fiatal vagy, okos az legyek én. Tehát ne próbálj 20-25 évvel fiatalabban, mondjam azt, okos tojás lenni, és te mondd el, amit el kell mondj, végezd el a dolgodat, és aztán utána a következtetést én, mint főorvos, a megfelelő élettapasztalattal mindennel elmondom, és ne keverjük össze a szerepköröket. Eltelt, mindig zavart engem ez a kijelentés, de utána rájöttem, hogy végül is igaza van a főorvos úrnak, és ez az élet rendje, tehát mindenkinek el kell végezni a feladatát. Most azt azért mondom, mert az egészségügyi miniszter szereptévesztésben van. Az egészségügyi miniszternek az a feladat, hogy elmondja, hogy oltani kell. Hogy az oltás az, ha nem is teljesen kötelező, de szinte. Jó lenne mindenkit beoltani. És ne azzal kezdje a nyilatkozatát, hogy nem kell oltani, vagy nem kötelező az oltás. Ha politikai helyzet azt kéri, mert az emberek valamiért nem érzik ennek a súlyát, akkor van elég más szakember, politikus, aki elmondja, hogy kicsit puhítson, egy kicsit finomítson ezen a kérdésen, és akinek támaszkodnia kell, az illető mikrobiológus miniszter szavára, hogy hát ezt mondja a szakember, miniszter, politikus társunk. Most ebben a helyzetben mindig egy picit csuklok, amikor ezt hallom. Az oltás az bizonyítottan jó bizonyos betegségeknek a megelőzésére. És ez most nem a COVID-ról beszélek, és nem a SARS-CoV-2-es vírusról beszélek, hanem a himlőről, a kanyaróról, különböző más súlyos gyermekkori megbetegedésekről, amik életeket szedtek, amik súlyos sérüléseket okoztak, hogyha a gyermekek elkapták, és nem voltak megvédve egy oltással. Pontosan ezért az a véleményem, hogy minden gyermekkori kötelező oltás, így is van a nevük, azok beadandóak, megkapandóak, és jól teszik a szülésznő kollégák, jól teszik a szülészek, a nőgyógyászok, a gyerekgyógyászok, a családorvos kollégák, és a szülők, ha megértik ennek a jelentőségét és ennek a fontosságát. Az, hogy felnőtt ember mivel oltja magát, az teljesen más kérdés. 18 év után, 19 év után mindenkinek kötelezően vagy várhatóan eldöntheti, hogy milyen intézkedéseket enged meg a saját szervezetén foganatosítani, és erre csak kizárólag akkor van lehetőségünk ebbe beavatkozni, és ezt számára korlátozni, hogyha olyan közegészségügyi, minden lakóst érintő betegség súlyosbodó helyzet van, ami miatt a te oltásodnak a beadása az a közösség szempontjából jelentőséggel bír. És a romániai törvénykezés nagyon határozottan, nagyon világosan rendelkezik erről a kérdésről. Tehát az egészségügyi miniszter ebben az esetben is azt kellene elmondja, és azt kell elmondja, hogy vannak olyan esetek, amikor felnőtt korban is kötelező az oltás, majd puhítson, hogy ha nincsen ilyen helyzet, nincsen vészhelyzet, akkor mindenkinek egyéni felelőssége az, hogy például a humán papilloma vírus elleni oltást 18 év fölötti lányokról, nőkről és férfiakról beszélek, azt beadatja-e magának, vagy nem. Meg akarja-e előzni a jóindulatú szemölcsöknek a megjelenését a nemi szervein, meg akarja előzni a méhnyakráknak a kialakulását a saját szervezetében, vagy éppen a kedves felesége, vagy éppen a lányainak a szervezetébe, és akkor támogatja ezt, vagy pedig valamilyen szubjektív vagy objektív ok miatt nem kíván élni ezzel az állam által biztosított lehetőséggel. Tehát nekem az a véleményem, hogy nagyon világosan és határozottan kell beszélnünk nekünk orvosoknak, és utána az embereknek a mi szavainkra is támaszkodva kell döntsenek.
Amúgy is volt egy nagy oltás szkepticizmus Romániában. Meglátása szerint akkor mekkora károkat okozott, már ha okozott, az egészségügyi miniszter ezen kijelentése, azaz, hogy nem volt és nem is lesz kötelező az oltás Romániában.
Az egészségügyi miniszter, szerintem túl beszéljük ezt a történetet, hogy annyiszor beszélünk róla, de az egészségügyi miniszter igazából populista módon játszik, pontosan azok fele üzen, a fele a 30%-nyi ember fele, akiknek vannak jogosan fenntartásai adott esetben ezzel az oltás kampánnyal, és főleg ennek a befejezésével, én ezt így fogalmaznám meg, ahogy itt hirtelen egyik percről a másikra megszűnt mindenféle kötelezettség, kötelezőség, kommunikáció, további fenntartása az oltás kampánynak, és akkor feltették a kérdést, hogy ha ilyen gyorsan meg lehetett szüntetni, akkor miért kellett ennyire nyomni ezt az egész történetet? Tehát itt hibázik a miniszter. Tehát itt ad pontosan lovat a szkeptikusok alá, hogy nem tartja fent az oltásnak a jótékony hatásával foglalkozó kommunikációs csatornáit a minisztériumnak. Ha megállsz és így nyilatkozol, akkor ne várd el, hogy a kanyaróra vagy éppen más gyermekkori megbetegedésekre az emberek szívesen vigyék el a gyerekeiket oltani, mert az ő fejükben még mindig az van, hogy a COVID oltásnál a gyerekeket sokkal később vezettük be oltáskötelezettségre, sokkal később kapták meg az oltást, a 6 év alatti gyerekeknek nem is kellett az elején oltást adniuk, és hogyha ezt nem a megfelelőképpen kommunikálod, akkor az emberekben hiányérzet marad, az emberekben információtlan talanság marad, és ezért mi szakemberek vagyunk hibások, hogyha ezt nem tudjuk lebeszélni, kibeszélni, megegyezni legalább 95%-ával, 90%-ával a lakosságnak, mert sokszor mondtuk, de érdemes kihangsúlyozni, egy lakóság, egy teljes populáció védelméért nem kell mindenkit beoltani. Elég, hogyha az emberek mindössze 90%-a be van oltva, 10% maradhat oltás nélkül, vagy 10% lehet olyan, aki esetleg megkapta az oltást, de valamilyen akut megbetegedés miatt az ő szervezetében nem alakul ki az antitest, tehát nincsen védve a betegség ellen, mert ha a többi 90% meg van védve, és felelősen állunk az ügyhöz, akkor az a 10% is a mi védekezésünknek köszönhetően populációba élve, lakva, gyakorlatilag védettséget fog, úgynevezett nyáimmunitást fog kapni, mert a megbetegedés nem tud terjedni, nem tud sokszorozódni a mi populációnkban, a mi lakosságunkban.
Mi kellene akkor ahhoz, hogy a lakosság bizalmat szavazzon az orvosoknak, az orvostudománynak és a megelőzésnek, szemben mondjuk az interneten terjengő összeesküvés elméletekkel?
Hálátlan dolog erről beszélni, mert annyira kiéleződtek a dolgok, hogy azok az emberek, akik fölvállalják a véleményüket, annak ellenére, hogy 70% a lakosságnak ugyanígy gondolja, mint ahogy ezt most én mondom, a hangosabb 30%, mondjam azt, haragjának van kitéve. Egyértelmű, hogy a kelet-európai társadalmakra jellemző bizalmatlanságnak a megszűnése, a vezetőkben való bizalom, a tanárainkban való bizalom, a kommunikátorokban, média szakemberekbe vetett bizalmunknak a megerősítése az, és természetesen erre általunk való rászolgálás az, ami a bizalmi szintet olyan mértékben tudná növelni Kelet-Európában, nevezetesen Romániában, itt Erdélyben, hogy mindenki a saját szakterületének az ismerőjeként a többiek elismerésének örvendjen, a véleményének az elfogadására örvendjen. És még egyszer az oltásoknál el kell mondani, az is egy orvosi beavatkozás. Minden orvosi beavatkozásnál vannak kockázatok. De összehasonlítva a kockázatoknak a számát az oltás, a gyógyszer, bevitt gyógyszer jótékony hatásával és védelmével elhanyagulható az a sok mellékhatás, kisebb, apró mellékhatás, ami közben még fölléphet, hiszen életet védünk ezáltal, súlyos megbetegedéstől védünk embereket, és például a COVID-19-re visszatérve, és akár azt is hozva példának, ma már látjuk, hogy hány olyan ember van, aki megnyomorodott a megbetegedés miatt, mert nem volt védve, mert súlyos megbetegedésen esett át, most pedig minden nyavaja utoléri szerencsétlent, pontosan azért, mert akkor nem egy egyszerű, könnyű megbetegedési formán esett át, hanem súlyos kórházba bekerülő, lélegeztetőgépre fölkerülő formát kellett végigvigyen és végighúzzon.
A román egészségügy helyzetéről és bizonyos fokú kilátástalanságáról beszélgetünk a mai medicinában. Vendégem a stúdióban dr. Vas Levente. volt szó itt már égési sérültekről, kórházakról és oltáshelyzetről, és van még egy igencsak aktuális téma, legyen ez a műsor utolsó fejezete, mégpedig a hamarosan itt levő iskola kezdés, 5 nap múlva ilyenkor a diákok már túl vannak az első tanítási napon, vagy legalábbis az év kezdésen. Na most már iskola kezdés, tisztában vagyunk azzal, hogy ilyenkor több lesz a beteg gyermek és a szülő is, ebben pedig nincs semmi összeesküvés elmélet, hiszen az éves statisztikákból is látszik, hogy ebben a periódusban bizony megnövekedik a betegségek száma. Lehet miérteket keresni, de fontosabbnak tartom, hogy beszéljünk arról, hogy készen áll-e az itthoni egészségügy az ősz és az iskola kezdés jelentette beteg hullámra.
Az egészségügyi rendszer elviekben működik. Tehát amilyen olyan, sokszor hajlamosak vagyunk az egészségügyet csak szídni, részben jogosan, részben azonban jogtalanul, mert 30 év alatt a románia egészségügyi rendszer ahhoz képest, hogy milyen kevés pénzből gazdálkodik, és hogy az Európai Unióban az utolsó előttiek vagyunk a ráfordítás szempontjából, relatív jobb egészségügyi ellátásunk van, sokkal jobb egészségügyi ellátásunk van, mint 30 évvel ezelőtt. Vannak onkológiai gyógyszerek kórházakba, főleg az önkormányzati kórházakba, amiket 10-11-ben odaadtunk az önkormányzatoknak, nagy mértékben javultak a hotelszolgáltatások. Van egy jó sürgősségi ellátórendszerünk, legalábbis a sürgősség igénylés és a beszállítás területén, még hogyha bent a kórházban a várakozási idő elég nagy is, de az iskolai megbetegedéseket, iskola kezdéskor megjelenő a hűléseket, a kisebb fokú hörkurutokat, felső légúti problémákat, akár járvány és oltás elmaradás miatti járványokat a rendszer relatív jól tudja kezelni. És ez nem csak a kisvárosok, nem csak a nagyvárosokban, hanem a kisvárosokban, vagy éppen községi iskolákban is tetten érhető, és ezekről is elmondható. Én rendkívül fontosnak tartom, hogy fejlesz az egészségügyi minisztérium az iskolai orvoslást. Ha nincs is minden iskolába, vagy minden 3-4 községnek iskolai orvosa, de legyen asszisztens, legyen jól felkészült, folyamatosan képzéseken résztvevő iskolai asszisztens, aki a gyerekeknek segít, aki az egészségügyi nevelésnek egy részét mind a tanárok fele, osztályfőnökök fele, mind pedig a diákok és a szülők fele képes elvégezni. Képes elmondani, hogy mi az, amit kell tenni akkor, amikor a gyerek meg van hűlve, mi az, amit foganatosítani kell, hogyha a gyerek egészségesen jött be, de éppen az iskolába érte utól a tüszögés, az orrfolyás, a könnyezés, a köhögés, akkor mi az, amit kell tenni. Minden iskolába kellene legyen legalább egy olyan kórterem, ami átalakítható, akár ilyen tábori ágyjal a gyerek számára, hogy mindaddig, amíg a szülők utána nem jönnek, izolálni lehessen, és felülvigyázni lehessen ezeket a gyerekeket, pont azért, hogy a többi gyerek ne betegedjen le, vagy kevesebb eséllyel fertőződjen. Még van, amíg ezt a szintet elérjük, hiszen ehhez nem elég csak az egészségügyi minisztérium költségvetése, ehhez a tanügyminisztériumtól és az önkormányzatoktól is nagyobb mértékű pénzráfordításra lenne szükség.
Mekkora szerepe van ebben a kérdésben, mármint az őszi iskola kezdéssel együtt járó betegség hullám csökkentésében, megállításában a társadalmi felelősségvállalásnak meglátása szerint?
A COVID-19 óta, a járvány óta igazából az emberekben jobban tudatosul, hál' Istennek. Jó nevelő hatása volt, a sok rossz mellett néhány jó dolog is történt. Jobban odafigyelünk arra, hogy a gyereket elengedjük-e az iskolába, hogyha meg van hűlve, hogyha folyik az óra. Megszólják a szülőt, megszólják a gyereket, hogyha tüsszög, hogyha folyik az óra. Régebb volt alkalmam látni, amikor az óvodában az óvodai asszisztensnő nagyon tisztességesen végezte a dolgát, és megnézte a gyerekeknek a torkát, hogy folyik-e az orra, hogy könnyezik-e a szemmel, hogy be van-e a szklérája pirosodva, és hogyha, tehát szűrte a gyerekeket, amikor mentek be, és hogyha valaki ilyent talált, akkor a szülőnek, vagy a nagyszülőnek, aki bevitte, azt mondta, hogy haza kell vinni a gyereket. De egyszerűen nem engedi be az obodába. És láttam a felháborodást, amit részben objektív, ugye már szerencsétlen szülőnek nem tud bemenni a munkába, megváltozik a napi aktivitása, lehet, hogy éppen a főnöke valamit elvár tőle, sajnálatos ez az eset, de felháborodást váltott ki a szülő részéről, hangos felháborodást a hölgynek a munkavégzése és a tisztességes, eredményes munkavégzése. Ma már, hál' Istennek, ez beszélgetve asszisztensnőkkel, iskolai orvosokkal egy picit csökken. A szülők toleránsabbak, megértik, sőt, várnak erre, hogy most, hogyha ne talántál, szűrés van, akkor a piros torokkal a gyerek fennakad ezen a szűrésen. Vagy ugye megoldják már annélkül, hogy a gyereket bevinnék otthon, a gyereknek az otthon maradását. Én számítok a szülők felelősségvállalására. Számítok a közös szándékra, hogy az iskola működéséhez, az osztály működéséhez szükség van erre a típusú, mondjam azt, empátiára. A gyereket, amíg beteg, az ő érdekében elsősorban. Tartsd otthon, fektesd le, adjál neki meleg teát, és hál' Istennek a törvénykezésben sikerült elérnünk azt, hogy most már nem csak 9 év alatt, hanem nagyobb gyerekek mellett is a szülő igényelheti a betegszabadságot, és a szóbeszéddel ellentétben hadd mondjuk el, hogy habár Romániában mindig felháborodást kelt, hogy mennyi betegszabadságot igényelnek az emberek, de az Európai Unióban lakosságra számítva a romániai betegszabadság igénylés az sokkal alacsonyabb, mint a többi országban, és pont ezért, amikor a gyerekről van szó, akkor az a kérésem az orvos kollégák fele is, az a kérésem a szülők fele is, hogy minden további nélkül kell kérni a betegszabadságot, a gyerekkel való maradásért és a gyereknek a meggyógyulásáért és a többi gyereknek a meg nem fertőződéséért.
Így a műsor végéhez közeledve akkor nézzük meg, hogy rendben működik az egészségügy, vannak gondok, vannak fejlesztési ígéretek, amelyek vajon mikorra válhatnak valósággá, továbbá a jelenlegi helyzetből, ahogy most kinézünk. Van ebből kiút, vagy ez már valamilyen szinten a sakmat az egészségügynek?
Az egészségügyben nem lehet sáncolással megoldani, ha már a sok tájában vagyunk, nem lehet sáncolással megoldani egy nehéz helyzetet. Általában a sáncolás az akkor jó, amikor tisztességes, nyugodt körülmények között történik, előre megtervezetten. Ha nehéz vészhelyzetben történik a sáncolás, akkor a király még nehezebb helyzetbe jut általában, és csak egy pótlépés ez a történet. Én azt gondolom, hogy minden területen, amiről más te beszélgettünk, van előrelépés, és lesz előrelépés. Tehát optimista vagyok. Fel fog épülni Marosvásárhelyen a 62 millió eurós beruházás. Szinte biztos, hogy még 19 millió euróval ki fogják egészíteni ezt a pénzösszeget, pontosan azért, hogy még performensebb kórházat tudjanak összehozni. Az oltás területén mindazoknak, akik támogatják az oltakozást, mindazok, akik nem támogatják az oltakozást, pozitív hírrel szolgálhatok. Olyan intézkedés lép érvénybe, amit mi nagyon sokszor szorgalmaztunk, hogy az oltásukat, azokat receptre, vényre a beteg válthassa ki a patikából. Tehát ne a megyei egészségügyi igazgatóság szállítsa ki, amilyen oltást éppen beszerzett a minisztérium, oltóanyagot beszerzett a minisztérium a beteg számára a családorvoshoz, hanem influenza oltástól, HPV oltásig, ellenes oltásig a beteg választhasson egy vény kiállítása után, hogy melyik terméket veszi el a patika polcairól a gyógyszerész kollégától, és legyen egy választási lehetőség, legyen egy informálási lehetőség a cégek részéről is, hogy melyik az a hatóanyag, ami a legkevésbé okoz mellékhatásokat, a legjobb statisztikákkal rendelkezik. És az iskolai fejlesztés szempontjából pedig meggyőződésem, hogy a ményakrák szülés, mellrák szülés adta jó projektek, amelyek elindultak Romániába, azok a megelőzést és prevenciót is fogják promoválni olyan szinten, hogy el fogunk odaérni, hogy a gyerekek esetében például fogmosással kapcsolatos szűrési akciókat lehet majd indítani az iskolában, hogy a gyerek nem csak hogy fogat mossa, hanem jól mossa-e meg a fogait, marad-e lepedék a reggeli fogmosás után a fogacskáin, és ezt játékos formában lehet majd a gyerekekkel megbeszélni, kijavítani a hibákat, és felnőttek esetében pedig el fogunk odaérni, hogy a COVID-19-ben szétosztott nyáltesztekhez hasonlóan a lakóság képes lesz a székletéből az ilyen gyors otthon elvégzett tesztek segítségével azt is kiszűrni, hogy van-e vér a székletébe, mert hogyha van vér a székletébe és 50 évet meghaladt, akkor szinte biztos, hogy neki egy kötelező kolonoszkópiás, rektoszkópiás, tehát végbél tükrözésen kell átesnie, annak érdekében, hogy az esetleges megbetegedést időben észrevegyék, daganatos onkológiai rákos megbetegedést észrevegyék, és hogy tudják kezelni olyan mértékben, hogy ne csökkenjen az egészségben eltöltött életéveinek a száma.
Doktor úr, bízzunk akkor abban, hogy valóban bekövetkezik ez a fejlődés, hogy valóban van fejlődési potenciál és remény a román egészségügyben. Én köszönöm, hogy a ma esti medicina vendége volt.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a medicina, benne dr. Vas Levente volt egészségügyi államtitkárral, urológus főorvossal, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adni a stúdiót. Most búcsúzom. A medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, a viszonthallásra!